Ma délután megint csak egy régi történet hoztam nektek a Bírák könyvéből. Olyan történet, ami kevésbé ismert, akár úgy, mint a Miká története volt, Miká bálványozásáról, ugye nemrég már elmélkedtünk. Most egy másik történet, talán még kevésbé ismert a neve, a kis bírák között a Ehudnak a neve, és hát az ő történetével szeretnénk most megismerkedni. Úgyhogy olvassuk is előbb az ige szakaszt, és utána majd könnyen már róla beszélni, hogyha ismerjük a bibliai leírást ezzel kapcsolatosan. Bírák könyve 3. fejezetében a 12. verstől a 30-ig, egy kicsit hosszabb a szakasz, de annál kevesebbet kell majd akkor róla szólnom, vagy kiegészítenem a történetet. Tehát Bírák könyve 3. fejezet, 12. fejezetétől, versétől a 30-ig, így olvasom Isten igéjét a Károli fordítás szerint. De az Izrael fiai ismét gonoszul cselekedének az Úr szemei előtt, és megerősítette az Úr Eglont, Moab királyát Izrael ellen, ezért, mert gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt. Ez magához gyűjtötte Ammonnak és Amáleknek fiait, és elment, és megverte Izraelt, és elfoglalták a pálmák városát. És szolgálták az Izrael fiai Eglont, a Moab királyát 18 esztendeig. Akkor megint az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott nekik, Ehudot, Gérának fiát, aki Jemininek volt a fia, aki suta volt, vagyis sete, vagyis balkezes. És mikor az Izrael fiai ajándékot küldenének általa Eglonnak, Moab királyának, Ehud szerze magának egy kétélű kardot, egy sínyi, vagyis egy könyöknyi hosszú, az újfordítás ugye könyöknek mondja, sínyi hosszút, és azt az ő ruhája alatt a jobb oldali tomporára helyezte, övezte. És bemutatta az ajándékot Eglonnak, Moab királyának, Eglon pedig igen kövér ember volt. És lőn, mikor elvégzi az ajándék bemutatását, elbocsájtta az embereket, akik az ajándékot vitték. Ő maga pedig visszatért a Gilgál közelében lévő kőbányáktól, és mondta, titkos beszédem van veled, ó király. És ez mondta, hallgass, és kimenének előtte minnyájan, akik állanak körülötte. És Ehud ekkor, vagy akkor ment be hozzá, mikor ő éppen a hűsölő felházában ült magányosan, és mondta Ehud neki, Istennek beszéde van nálam te hozzád. És fölkele az a királyi székéből. Akkor kinyújtá Ehud az ő bal kezét, kirántá kardját a jobb tomporából, és beleülté azt annak hasába. És beméne még a markolata is a vasa után, és berekezté a háj a fegyver vasát, és nem vonta ki a kardot annak hasából, sőt átment annak vékonyán. Átaméne pedig Ehud a csarnokon, minek utána bevonta maga után a felház ajtaját, és bezárta. Amint ő kiméne, jövének annak szolgái, és látták, hogy íme a felház ajtajai be vannak zárva, és mondának, bizonyára szükségét végzi a hűsölő kamrájában. De mikor váltig várakoztak, és íme nem nyitotta meg a felház ajtaját, fogták a kulcsot, és megnyitták. És ími az ő uruk ott feküdt a földön halva. Ehud pedig elmenekült, míg azok késedelmezének, és elhaladván a kőbányák mellett Szeirába futott. És amikor oda megérkezett, kürtjébe fújt az Efraim hegyén, és alá mennének ő vele az Izrael fiai a hegyről, és ő előttük. És mondanékik, gyertek utána, mert kezetekbe adta az Úr a ti ellenségeteket, Moábot. És levonultak ő utána, és elfoglalták a Jordán réveit, Moáb felé, amelyek ugye Moáb felé vezettek, és nem engedtek azokon senkit átkelni. És leültek a moábiták közül akkor mintegy 10 000 embert, mind erős és vitéz férfiakat, úgyhogy egy sem menekült el. Így aláztatott meg Moáb abban az időben, Izrael keze alatt, és megnyugovék a föld 80 esztendeig. Hát bocsánat a fiataloktól a véres jelenetekért, amit itt olvasunk ebben a történetben, de hát bizonyára nem először hallotok vagy olvastok ilyen dolgokat a Szentírásból. Nos, hogyha címet kellene adni ennek a történetnek, akkor nagyon sokféle címet adhatnánk. Majd a végén még megmondom, hogy mi legyen az. Mert mondhatnánk azt is, hogy egy nem várt balegyenes, vagy az, hogy egy balkezes gyilkos. De én inkább szeretném azt a címet ennek adni, hogy egy ügyes balkezes. Ügyes balkezes. Nos, nyilván nem szeretnék Ehudnak szobrot önteni, mert amit tett, és ahogyan tette, az nem egy tisztességes, nem egy becsületes dolog. De mindegy, hogy most hogy is csinálta, nem példaértékű, amit csinált, de mégis Isten őt használta föl arra, hogy ebben az időben, vagy ebben a konkrét korban Izrael népét megszabadítsa a moábi fennhatóság alól. És látjuk is itt a történet végén, hogy 80 évig, az majd csak két generáció, 80 évig szabad volt Izrael az ehudi szabadítás után. Nos, nem sok információnk van, vagy nem is sok leírás van ezzel a történettel kapcsolatosan. Ellen Goodwin sem ír róla semmit. És azért talán nem népszerű ez a történet, mert ahogy már mondtam, hogy egyrészt egy suta, balkezes emberről van szó, amit talán a régi világban meg ma sem becsülnek annyira. Már azt mondják, hogy a balkezes emberek valamelyest intelligensebbek azoknál, akik a jobbkezüket használják, mert az agyféltekének más régóit használja a balkezes, mint a jobbkezes. Én ezt orvosilag nem értek, úgyhogy ebben nem bocsájtkozom bele. És hát ugye amiért nem egy felkapott történet ez, mert ahogy mondtam, nem egy dicsőséges módon harcolt. A bírák koráról azt kell tudni, hogy kb. 150 évet foglal ez magába, ugye Krisztus előtt mondjuk 1200-tól 1500-ig lehet datálni a bíráknak a korát, ez átmenet a pátriárkális korból a királyság korába. A törzsek még nem egységesek, benne van itt a Józsói halála, Sámuelnek a búcsúlevele, és a lelki életük ekkor az izraelitáknak egy ilyen ördögi körhöz hasonlítható. 12 ilyen ciklus van az életükben, hogy jön a nyomorúság rájuk, a nyomorúságban az Istenhez kiáltanak, az Isten küld szabadítót, és ebben a jólétben 40-80, mikor mennyi esztendő, újra elfelejkeznek a Jóisterről, és kezdődik minden erről. Tehát 12-szer történik meg ez a körforgás. Jólét, hanyatlás, lelkihanyatlás, Istenhez kiáltás, szabadítás, és kezdődik előről. Tehát egy ilyen kor ez. És Ehud, nem is tudom én magam sem, hogy hogy kerül bele ebbe a képbe, de csak úgy, mint az összes többinél, hogy Isten választ egy szabadítót, vagy küld egy szabadítót. Hogy Isten mi alapján választottak ezeket a szabadítókat, ezt sem igazán tudjuk. Nincs az előzményekben, nincs ez megjelenítve, felfűzve a bibliai beszámolóban, hogy elmondja, kinek a fia volt, de hogy ettől mitől lesz ő alkalmas, hogy egy ilyen nagy mértékű szabadítást el tudjon végezni. És ami nekünk így most tanulságként szeretném végigvenni, hogy most így, ahogy megismerjük Ehudot, őt nem tartanánk mi nagyra. Egy setes uta emberre nem fogunk bízni nagy dolgokat, nagy szolgálatokat. Mi legalábbis emberek nem bíznánk, nem néznénk ki belőle, hogy ő egy ilyen hatalmas szabadításra képes. A neve is nagyon furcsa, szinte az ellentétje annak, ami ő maga. Ez nagyon furcsa, mert ez általában passzolni szokott a név, meg a jelentése, vagy rá szokott illeni egy emberre, de az Ehud azt jelenti, hogy a jobbkész fia. A neve az, hogy jobbkész fia, és mégis egy balkezes, setesuta emberrel találkozunk, és gyakorlatilag ez a setes utassága segít neki abban, hogy Moab királyát meg tudja ölni. Majd elmondom, hogy hogyan. Hogyan volt ez neki ilyen szempontból kézenfekvő vagy segítség. Tehát bizonyos esetekben előnyt jelenthet, különleges képességekkel lehet kifejleszteni egy balkezes embernek, és ahogy már mondtam, tanulmányok bizonygatják, hogy a balkezesek intelligensebbek az átlagnál. De nagy általánosságban mégis azt mondjuk, hogy a balkezes embert, nem is véletlenül a Biblia szóhasználatban káros ezt a suta szót használja, aminek mégiscsak egy negatív értelmezése van. Tehát nem egy felmagasztaló, nem egy dicsérő dolog, hogyha valaki azt mondják, hogy suta vagy sete, vagy sete suta. Az valami korlátozottságot jelent. Nem jelent semmiféle előnyt, sőt hátrányt jelentett, és jelent talán ma is. A köztudatban is benne van az, hogy inkább a jobb kezünket, amikor gyermekeket nevelünk, és mit csinálunk? Ha bal kezébe fog valamit, a ceruzát, még ugye óvodás, vagy még annyi sem, és akkor mindig mi erőszakosan is átteszünk a másik, hogy ne azzal a jobb kezeddel, a másik kezeddel írjál. Mint hogyha féltenénk attól, hogyha balkezes lesz, az neki valamilyen hátrány fog jelenteni majd a jövő életére nézve, a karrieri, a tanulásban valamiben akadályozottságot fog jelenteni. Ma már tudja a tudomány, hogy ez nem, abszolút nincs így, de a köztudatban még mindig ez van nálunk, hogy inkább jobbkezes legyen a gyerek, azt tanulja meg használni, és ne a balt. Amikor mi szabadítókra gondolunk, és most ne a Jézusra vagy a Messiásra gondoljunk első körben, hanem valami olyan emberekre, olyan közülünk valóra, aki nagy dolgokat tud tenni egy nép, egy gyülekezet, egy közösség életében. Mi arra vágyunk, ugye a hollywoodi filmeken felnőtt generációnk arra van kihegyezve vagy élezve, hogy valamilyen ilyen terminátor alkat kellene. Egy ilyen Rambó kinézet kellene. Egy olyan, aki egymaga a sivatagban, az őserdőben egy egész népnek a hadseregét egymaga le tudja győzni, és kiszabadítja az amerikai hadifoglyokat, egymaga megold minden dolgot. És azt szeretnénk, hogy az ember, ez a terminátor, ez a szuperhős, ez úgy nézzen ki, ahogy ki kell nézni szuperhősnek. Tökéletes katona, tökéletes alkattal, izomzattal, nemes arcvonásokkal, olyan kinézettel, hogy az címlapra kellene azonnal rakni egy nagyhírű labban. Vakítóan fehér fogsor, amely állandóan látszik, a legjobb szónok, nagyszerű menedzser, mindent el tud intézni, a sportban verhetetlen, ahová beteszi a lábát, ott minden megváltozik pillanatok alatt, rögtön meg tud oldani minden problémát, új imaház épül, taglétszám megduplázódik. Kell ennél nagyobb szabadító? Kell ennél egy nagyobb, kell várni valami nagyobbat, ennél vagy jobbat? De inkább azt a kérdést tegyük fel, hogy van ilyen szabadító? Létezik ilyen megoldás? Azt látjuk, hogy csak Hollywoodban van. A normál világban ez egyáltalán nem így néz ki. A normál világban lehet, hogy kisebb mértékben, de a szabadítások, meg a nagy dolgok sokszor inkább az alázatos embereken keresztül valósul meg, és nem ez az izomkolosszus és törtető és a jóképű 007-es ügynökök oldják meg a életünk kisebb-nagyobb problémáit. Ha lenne a már általam vagy Hollywood által elképzelt ember vagy szabadító, akkor szerintem az egyház életünk is sokkal egyszerűbb és gyorsabb lenne. Nem kellene választókonferenciát tartani, nem kellene mindenféle bizottságokat tartani, mert az az egy ember, az mindent megoldana, és mindenkinek a kénye kedve szerint el tudna járni mindenben, és megoldást tudna hozni mindenre, minden kérdésre, minden problémára, minden nehézségre. Csak hogy Isten nem így gondolkodik. Isten abban gondolkodik, hogy bármelyikünket föl tudja használni nagy dolgokra. A múltkor prédikáltam, ugye, hogy adjatok ti nekik enni. És mi keressük a kifogást, hogy de Uram, nekem nincs semmim, de Uram, én nő vagyok, de Uram, nekem nincs időm, nekem most a családom fontosabb, most nekem a munkahely, most ez, most az. Keressük a kifogásokat. Mint hogy kereste Mózes is, nem tudok jól beszélni, kereste Jeremiás, még túl fiatal vagyok, és ahogy a többieket, vagy Illés, hogy csak egyedül maradtam, nincs emberem. Tehát, hogy mindig van valami, ami kifogásként ott van. De Isten mindig gondoskodik szabadítóról, csak mi azt nem mindig ismerjük föl, vagy legalábbis nem rögtön ismerjük föl azokat. És ha majd később, ugye már Jézus élet korából nézzük ezt a kérdést, akkor az Atya elküldte a legtökéletesebb szabadítót az ő fiának a személyében, és mit csináltak vele? Nem tisztelték, megölték. Tehát még Jézusban sem sikerült a világnak, a társadalomnak, vagy éppen a izraelitáknak, akikhez küldetése volt Jézusnak, felismerni benne a szabadítót. Pedig ő bizonyára jobbkezes volt, tökéletes alkata volt, és mégsem fogadták el az ő szabadítását. Tehát sokszor a szabadító nem úgy jön, ahogy mi elképzeljük. A szabadítás nem úgy jön, ahogy mi megálmodjuk. Hanem ahogy ezt Isten adja, vagy Isten próbálja megtenni. Nem kell nekik Jézus, megölték az örököst. Lehet, hogy imádkozunk, hogy Urunk, küldj már végre valakit, aki segít rajtunk. Mire az Úr pedig azt mondja, hogy én már küldtem. Én már elküldtem 6 szolgámat. És nem becsültétek, és neked egy sem tetszett. Az egyik rosszul öltözött, a másik racsolt, a másik kisebbséghez tartozott, a másikat már 20 éve ismered, de neked egyik se volt jó. Tehát Izrael sem Jézusról álmodott, mégis őt kapta. És milyen jó, hogy ilyet kapott, mert így tudott győzni. Na menjünk vissza kicsit ehhez az Ehudhoz, hogy egy picit lássuk már az ő szerepét vagy életét ebben a történetben. Tehát, hogy mondtam, hogy Ehud balkezessége egy, ahogy ő a megszabadítás, vagy a szabadulás, szabadítást végezte, nem egy szokványos módon tette ezt. Ugye egy ilyen történetben, vagy pontosan ebben a történetben mindenki azt venni észre, hogy a jobb keze milyen béna. Mi a jobb kezet figyelnénk a másiknál. Talán éppen azért bízzák rá Ehudra azt, és ez egy... Nem tudom, figyeltétek a történetben, hogy mi is volt az ő dolga, miért ment ő a Moab királyához, Eglonhoz, hogy vigye az adót. Ugye Izrael le van igázva, a moábiták uralkodnak, már 11 éve, vagy nem tudom, mit olvastunk már, 10-valány éve. És ugye hát leigázott népnél mi a szabály? Hát adó. Sarc. Vinni kell az adót a királynak. Most ugye hát Ehudra bízzák. Nem azért, mert ő egy bátor ember, nem azért, mert ő egy tehetséges ember, nem azért, mert ő egy nagy ember, egy nagy neves ember volna, egy tiszteletben álló valaki, valamelyik törzsből, hanem te egy sete-suta ember vagy, vidd el az adót. Talán arra még alkalmas vagy, hogy egy ilyen egyszerű fuvart, egy ilyen postás szerepet be tudjál tölteni. Ahhoz nem kell a jobb kezed, elég a bal is. Tehát ő azért megy, és azért küldik őt, mert nem hitték, vagy nem becsülték többre, és nem hittek abban, hogy ő ettől többre is képes, mint hogy egy postás szerepét eljátsza. Azon túl semmit nem bíztak volna rá. Ezt viszont rábízta. Rábízták, és ő nyilván ezt most elvállalta, vagy erről már megint nem ír a történet. De lényeg, hogy mindenki azt látja benne, hogy ő egy sete-suta ember. És arra jó, hogy egy postás szerepét eljátsza. De az arra már senki nem gondol, hogy az a másik keze, az a bal kéz, az milyen ügyes tud lenni. Mert lehet, hogy az egyik kezem béna, vagy az egyik kezem nincs, vagy nem alkalmas semmire, de a másik annál inkább ki tud fejlődni. Figyeljétek meg, mert biztos hallottatok már olyanokról, akik lábbal írnak és festenek. Van ilyen közösség, akik, és ők épp abból kapják, vagy élnek, meg kaptak támogatást, hogy ezeket a képeket ők megfestik, a lábukkal, vagy a szájukkal, és azt ugye elküldözgetik ide-oda-moda, és akkor egy kis apró pénzt várnak érte cserébe, és ezzel segítik az ő közösségüket, vagy egyéni boldogulásukat. Tehát látjuk, hogy ha valami lebénul egy testben, akkor annak a funkcióját igyekszik a testnek egy másik része átvenni. Most szerintem Ehud is tudatosan fejlesztette a bal kezét. Tudta, hogy a jobb nem, azzal nem fog tudni boldogulni, és ezért óhatatlan tudva, vagy tudatlanul, akarva, akaratlanul a másik kezét fejlesztette. És Ehudnak pedig ez lett a győzelme. Használta az ügyes balt. Ezért, ha most Ehud itt ülne közöttünk a sorok között, hogy szólítanánk meg? Te béna jobbos, vagy ügyes balos? Jó, tehát nyilván ismernünk kell majd jobban őt, hogy kialakuljon az, hogy akkor tényleg hogyan tekintenénk rá, és hogyan szólítanánk meg őt. Nos, mindegyikünknek vannak valami fogyatékosságai. És az a kérdés sokszor, hogy mire figyelünk, mit szeretnénk kiemelni? A fogyatékosságot, vagy azt, amiben jó vagy, vagy jók vagyunk. Mert valamiben biztos, hogy jók vagyunk. Nem mondhatjuk senkire sem azt, hogy egy rakás szerencsétlenség. Nem mondhatjuk azt, hogy átóz rég, setes uta. Vannak hiányosságaink, vannak fogyatékosságaink, ezzel együtt tudunk élni, de ami meg jó, ami meg fejleszhető, azt viszont fejleszteni fogjuk. Most nem tudom, hogy Ehudnak volt-e gyógypedagógusa, valószínűleg nem, mert ez egy modern találmány, de valahol mégiscsak ráérzett arra, hogy van mind dolgozni, van mind fejleszteni. Tehát amikor mi egymásra gondolunk, mi jut eszünkbe a másikról? A hiányossága vagy az erőssége? És persze, még ha szóvá is tesszük, akkor melyiket tesszük szóvá? A hiányosságot, vagy az erősséget? Akinek mindig az van a szem előtt, ami nem működik, az könnyen meglephetik a működő dolgok. És Eglont, a Moab királyát, ez meglepte. Miben látjuk, hogy ez tényleg az életébe került, ez a meglepetés? Tehát ahogy az izraeliták nem nézték sokra Ehudot, csak egy postás szerepét bízták rá, ezért a király sem fél tőle. A király is, Moab király is egy setesuta, félnyomorék embert lát benne, akitől éppen emiatt nem kell félni. Ezért elküldi a testőreit, és mer egyedül maradni egy legyőzött népnek a fiával, gyermekével. Az adót hozza, nyilván akkor, amikor átadja, akkor még ott vannak a hivatalnokok, tehát nem édeskettesben van a királlyal. De amikor a király azért mer majd utána, ugye, mert akkor átadta, akkor már eltávozik, de visszajön, valamilyen kertekből még visszafordul, és azt mondja neki, ez már a rafináltsághoz tartozott, már a terve megvolt Ehudnak, hogy valami titkos beszédem van veled, király. Isten akar neked, vagy valaki akar neked üzenni. Szeretném elmondani ezt neked négy szem közt. És a király belemegy. Gyanútlanul belemegy. Mert ránéz Ehudra, és azt mondja, hogy hát az emberről nem kell tartani. Hát ez az ember, ez egy ügyetlen ember. Mi kár tehetne nekem? Mi bajom is származhatna abból, ha négy szem közt maradok vele? Tehát még egyszer mondom, nyilván ez egy nem egy becsületes eljárás Ehud részéről, tehát nem az a példaértékű, ahogy ő megöli ezt a királyt, Moab királyát, de azt mindenképpen megtanulhatjuk tőle, hogy a fogyatékossága ellenére nem adta föl. Valószínűleg Isten azért felindította arra, hogy, vagy érezte, hogy ő egy olyan eszköz lehet most, és ez soha olyan visszanemtérő alkalom, amit most ki kell használni. Ezért, hogy le volt írva olyan abból látom, hogy megtervezte Ehud ezt, mert hogy a kard milyen méretű legyen, hogy azt azért úgy el lehessen rejteni, tehát nem olyan hosszú, csak egy ilyen könyöknyi hosszú, nem ló ki nagyon a ruhából, és ugye a jobb oldalára tette, mert hogy balkezes volt. Tehát, hogyha a jobb oldalon van, akkor az bal kézzel fogja tudni elővenni, mert hogyha jobbkezes és jobb oldalt van, akkor egy kicsit ez így nehezebb történet. Hanem az ellenkező oldalon kell lenni a kardnak, vagy annak az eszköznek, amivel harcolni akar. Tehát ezt is eltervezte. Eltervezte, hogy megpróbálja megoldani azt, hogy egyedül maradhasson a királlyal. És még az is benne volt, hogy megfelelő menekülési időt biztosítson a számára. Mert ugye megöli és rázálja az ajtót. És a szolgák nem mernek bemenni hozzá, mert hogy hát a király biztos a dolgát végzi, valami szükséglete van, és a királyt nem lehet csak úgy zavarni. Hivatlanul nem törünk rá egy királyra. És amíg nem volt elég gyanús már az idő, eltelte után, vagy észlelték, hogy itt valami gond lehet, már csak akkor nyitották ki a király annak a szobának az ajtaját, és akkor látták, hogy meghalt, de ez az idő pont elég volt arra, hogy Ehud kellő távolságban legyen, és biztonságban legyen ahhoz, hogy a kopók már ne tudjanak utána menni, és ne tudják visszahozni, vagy ne tudjanak bosszút állni rajta. Nos, ez maga a történet, és még egyszer mondom, hogy tehát nem ez a példaértékű, ahogy ő legyőzte, hanem azért az a ügyesség, vagy az az előrelátás, az a tervezés, ahogyan ő ezt megtervezte, hogy elgondolta, hogy eszköz lehet az Isten kezében, abban példaértékű ő. A mi tanulságunk ebben még az, hogy, tehát még egyszer, hogy tehát ha itt van közöttünk, akkor hogyan tekintenénk rá? A másik, hogy ha valaki, bármelyikünk, odaadjuk azt az egyetlen működő dolgot az életünkben, ami van, jobb kéz, bal kéz, szem, fül, ilyen-olyan talentum és ajándék, csak azt az egyet adjuk oda az Istennek, és ezáltal Isten egy népnek adhat szabadulást. Tehát ne azt nézzük, ami nem működik, hanem próbáljuk megtalálni, felfedezni azt, ami működik. És azt odaadni az Istennek. Odaadni azt az 5 kenyeret és azt a 2 halat. És Isten tesz csodát. Az már az ő dolga, hogy csodát tegyen. Ha egyszer számba kellene vennünk a működő balkezeket is. Tehát a balkezesség nem csupán egy ilyen egyetlen kivételes jelenség a bírák korából, vagy a Biblia történelemből, mert a Bírák könyvének a végén, a 20. fejezet 16. versében azt olvashatjuk, hogy Benjamin hadseregében 700 válogatott balkezes volt, tehát nem működő jobbkezű, és még azt teszi hozzá, hogy olyan pontosan tudtak paritjázni, hogy sohasem hibáztak. Tehát 700, tehát a Bírák 20-16 a könyv végén. 700 válogatott balkezes. Sohasem hibáztak. Most már 700-nál azt mondjuk, hogy nyomorékok hadserege, de mégis egy győztes hadsereg. Mert sohasem hibáztak. Szóval furcsa dolgokat produkál, nem? A egyház történelem, vagy a bibliai történelem, meg a Bírák könyve is ilyen furcsaságokat hoz előnkbe, de mégis érdekes felfedezések ezek. Tehát a jövőnk záloga, a szabadulásunk záloga, a megújulásunk záloga az, ha odaadjuk Istennek azt, ami működik. Ami nem működik, az nem kell, az majd egy másik oldalról meg lesz támogatva, vagy meg lesz oldva. Tehát mi csak azt tudjuk odaadni, amink van. Azt tudjuk odaadni, és azt kell odaadnunk, ami működik. Ami nem, azt nem. És ami pedig működik, azt nekünk fejlesztenünk kell. Azt ne tegyük a véka alá, ne ássuk el azt a talentumunkat. Ugye van egy jó gyülekezeti példa, ez a Sándorfalvi gyülekezet példája, ahol maga gyülekezet is nagyszerű támogatóként lép föl azok felé, akik szeretnék képezni magukat. Ha valaki felnőttként akar beiratkozni a zeneiskolába azért, hogy játszhasson a harmóniumon meg a zongorán, akkor a gyülekezet azt mondja, jó, kifizetjük a tandíjadat, menj és csináld. Vagy egy nyelvoktatás, egy angol, vagy bármilyen szakmában akarod magad képezni, és megvan a megegyezés, hogy ezt te akarod a gyülekezet javára használni, akkor támogatunk benne. Minden ügyes balos támogatunk. Mindenkit, aki tanulni akar, mindenki, aki szolgálni akar, azt segítjük. Azt erősítjük. És arról beszélünk többet, és nem a gyengeségekről, nem a hiányosságokról, nem a fogyatékosokról. Vagy a ahogy kezd jól mondani, hát akkor nem a gyengeségekről, mondjuk a fogyatékosságról. Nos, talán erre cseng az, amit Pál apostol megfogalmaz. Nem, nyilván nem Ehudas szoktunk gondolni, amikor olvassuk Pál apostolnak ezt a jól ismert szakaszát. És ezzel be is fejezem. Mert azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azért választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Tehát az új fordítás szerint van. Tehát a semmiket, hogy a semmikké tegye a valamiket. Hogy Pál apostol most Ehudra gondolt-e, vagy sem, azt már nem tudjuk. Majd, ha ott leszünk, beszélünk vele az Újföldön, majd rákérdezünk esetleg, ma ezt nem tudjuk. De nyilván most a Biblia összefüggésében mi most gondolhatunk erre. És hát adja Isten, hogy ne csak gondoljunk erre, hanem próbáljuk fejleszteni az ügyes balt, meg azokat a talentumainkat, vagy éppen azokat az erősségeinket, amikkel vagyunk, amivel rendelkezünk. Mi van a te kezedben? Mi van a te házadban? Mi van, amit oda tudnál adni az Istennek, hogy használj és tegyen csodát vele? És ha ez meg lesz, akkor nyilván kicsit előbbre fogunk jutni ezáltal is. És valóban adja az Isten, hogy ez így lehessen. Amen.